lévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét Máté evangélium a 23. fejezetéből az első 12 versből olvasom eképpen. Akkor szólt Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak mondván, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek, annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, és de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlok szíjaikat, és megnagyobbítják a köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egyeti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyáján testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egyeti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egyeti doktorotok a Krisztus. Hanem aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Kedves gyülekezet, egy olyan világban élünk, ahol a nyilvánosság soha nem korábban nem ismert méreteket ölt, de azért nem kell az ókor emberét sem féltenünk, mert pillanatok alatt terjedt át nem csak egy városi, hanem egy országi közösség határain is az információ, és Jézus magával az evangélium hirdetésével kapcsolatban is azt a kifejezést használja, amit fecsegésnek vagy pletykának is lehetne fordítani, azt mondja, hogy amit fülbe súgva hallottatok a háztetőről, hirdessétek. Az öröm üzenet tovább adása, az hasonlít a jól értesültségben való működéshez, hogy valaki hall egy hírt, sajnos a rossz hír, a pikáns rossz hír is ingerel bennünket arra, hogy minél hamarabb tovább adjuk, pedig nem kellene ezt tennünk, hogyha nem tudunk az üggyel valami jót cselekedni, de a jól értesültség és az attól való megszabadulás örök emberi dolog. Mégis külön kell egy perc erejéig a nyilvánosság kérdésével foglalkoznom itt az ige alapján, és aláhúzni azt, hogy Jézus nem csak a tanítványai szűk körében mondta el ezt a mai tanítást, hanem a sokaság előtt is. Nem egy zárt közösség ajtók mögötti dohogásáról és rendszerkritikájáról van szó, amikor néhányan összehajolnak és egyet értenek, félszavakból is értik egymást, hanem a tanítványok is jelen vannak egy olyan nyílt színi együttlétnél, egy tömeggyűlésnél, ma ezt a szót használjuk inkább, ahol hallják ők is, hogy Jézus hogyan tárgyal meg bizonyos ügyeket, amelyek a nagy nyilvánosságra tartoznak. Igen, ezt is meg kell tanulni, hogy mi az, amit titokban tartunk, akár a jól értesültség terén is, a másik lelki terhe vagy problémája, hiszen Isten sem írja ki a homlokunkra a rejtett gondolatainkat és problémáinkat, nem mernénk az emberek közé menni, hogyha megjelenne a homlokunkon minden, amit viszont az Úr tud. Tehát van ilyen is, és van azután egy olyan helyzet, amiben a tanítvány kell, hogy kövesse mesterét, aki nem rejti véka alá a gondolatait, hanem szeretné megosztani a lehető legnagyobb legszélesebb nyilvánossággal is a sokaságnak mondta, illetve a sokaság előtt, a nagy sokaság körében a tanítványainak egyfajta belső és külső nyilvánosság előtt ezt a nehéz tanítását, aminek egyik részével a farizeusok és írástudók bírálatával egyetértünk. De nem csak erről szól ez a szakasz. Jézus a korabeli vallási politikai elit bírálatával foglalkozik itt. Nem akarok politizálni, nem e felé akarom elvinni a dolgot, de felidézem az Urat, aki rámutat kora jól meghatározható értelmiségi körére, a farizeusokra és az írástudókra, akik a Mózes székében ülnek. Egyébként ez a szék is itt, ez a magas támlájú Mózes széke. Így szokták nevezni, különösen protestáns templomokban, azt a széket, amin a lelkipásztor ül. Eredetileg persze ez a szék nem egészen így nézett ki, bár ennek is magasabb a támlája, el lehet persze veszni benne, de a Mózes széke az mindig magas volt, olyan magas volt, hogy úgy nézett ki messziről, mintha állna benne az, aki ott ült. Magasan volt, de nem őt akarták mindenképpen a társaság fölé emelni. A szék, a Mózes széke és annak magassága azt fejezte ki, hogy azok a tanítások, törvények, kőbevésett törvény, használjuk ezt a kifejezést azóta, hogy Mózes kőbevéste a 10 parancsolatot. Azokat nem lehet újra meg újra időről időre elmaszatolni és újra írni, mert kőbe van vésve. Azért az egy nagyon kemény munka, még ma is a sírkövesek munkája, elrontanak egy feliratot, akkor lehet, ki kell az egész táblát dobni, mert nem lehet azt olyan könnyen átírni. Ez a magas szék, ez azt jelentette, hogy fölöttünk állnak azok az elvek, azok a törvények, azok az igék, a gondolataink, az érdekeink, a pozíciónk fölött állnak ezek az elvek, ezek az igék, amelyeket a Mózes törvényeinek nevezünk. Megszámolt a Maimonides és 613 törvényt talált, még vagy 80 mindig hatályban van belőle, az izraeli törvénykönyvnek is, irigyeljük őket, vagy 3000 évet része ez a gyűjtemény. Naftali Krausznak megjelent pár éve egy könyve a 613 törvényről, és ő aprólékosan megjegyzi, hogy melyik az, amelyik még hatályban van és érvényes, és melyik az, amelyik nem. Tehát ott ülnek a Mózes székében kiemelt helyen. Kik voltak ezek a farizeusok és írástudók? A héber perusi szóból származik a farizeus ilyen elgörögösített formában, ami elkülönítettet jelent. Ezek az emberek a plebstől, a tanulatlan bugris néptől elkülönülve egyfajta fényes elszigeteltségben élték az életüket, és nem keveredtek azokkal, akik a mindennapi küzdelmükben még beszélni sem tudtak rendesen, nemhogy tiszta és jó döntéseket hoztak volna, tanulatlanok voltak, némelykor még átkozottaknak is nevezik egyesek őket, tehát a farizeus szó az elkülönülés szóból származott egyfajta finnyássággal, de nem csak negatív oldala van ennek, noha, aki először erről beszél, az Josephus Flavius, ő sem egyértelműen pozitív jelzőket használ, mert megvalljuk őszintén, hogy az olyan tojásfejű emberek, akik mindig mindent jobban tudnak mindenkinél, és állandóan kellemetlenül érezzük magunkat a társaságukban, mert valamit nem tudunk, amit ők tudnak, és amit illik tudni. Szokták is néha mondani, hogy tudjuk, és akkor mondanak valamit, amit persze csak ők tudnak, mi nem. És olyan kellemetlen a közelükben lenni, de a pozitív oldala a dolognak, hogy azért mégis ők őrzik meg, és Jézus idejében is így volt a törvénynek, a tanításnak, az elveknek azt a gyűjteményét, mint máig egyébként egyfajta, hát csak egyesek által irigyelt életmóddal, öltözködéssel, elkülönüléssel, amelyek nélkül megszűnne a közösség. Szóval Jézus azt mondja, hogy Mózes székében ülnek, és amit mondanak nektek, azt tessék megtartani. A farizeusok nem csak olyan értelemben voltak finnyásak, hogy zavarta őket a tanulatlan embernek a jelenléte, vagy buta kérdése. Bár erre nézve is mondta valaki, hogy a buta kérdéseket a legnagyobb bölcsességgel lehet csak megválaszolni, és meg kell válaszolni. Hanem az ő profizmusukban benne volt, most jobb hiány alázatnak nevezem, az a magatartás, hogy nem merték megmásítani a törvénynek a betű szerinti üzenetét. Meg rögtön ugrott volna 10 másik farizeus, aki azonnal lecsapott volna erre, és azt mondta, hogy ez nem így van. Tehát amit ők mondanak, az kristály tiszta. És fontos erre gondolnunk most, hogy akkor is, hogyha vannak kellemetlen személyek a körülöttünk lévő világban, ha az igazságot mondják ki, a rendíthetetlen törvényeket kérnek számon, mondom, nem elmaszatolt, hanem kőbevésett, mert van ilyen is, van olyan is, akkor annak engedelmeskedni kell. A legprimitívebb példát hadd mondjam, függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldalra tájékozódik valaki politikailag, a közlekedésben ezt nem érvényesítheti. Mindannyiunknak a jobb oldalon kell haladnunk, és jobbkész szabály van. Itt legalábbis, Angliában nem. És nem lehet azt mondani, hogy én a politikai meggyőződésem szerinti oldalon szeretnék hajtani. Szörnyű dolgok történnek olykor, amikor valaki áttéved a másik oldalra. Nem lehet ezt megváltoztatni. Jézus azt mondja, tessék ezt komolyan venni és tisztelni, függetlenül attól, hogy személy szerint ki az, aki a dolgot képviseli. Igen ám, némi rossz kedvel hallgatták a mindig lázadásra kész emberek, mi is ilyenek vagyunk, hogy vannak dolgok, amiket komolyan kell venni, és engedelmeskedni kell. De Jézus elmondta a dolog másik oldalát is. Viszont ne essetek abba a hibába, hogy felmentsen benneteket a törvény kimondásának a pontossága abban, hogy aztán azt csináltok, amit akartok. Hogy a szöveggel, a kimondott szöveggel ellentétes legyen az életetek. Nem szabad lopni és harácsolni, mondja a hatalmon lévő mindig, és hát megtámadja azt, aki viszont felveti, hogy netán az ő keze is messzebbre és tiltott helyekre ér. Vagy hogy törvényeket hoz azért, hogy ő viszont elvehesse azt, amire szüksége van. És Jézus erre gondol. Mondják, de nem csinálják. Elvárják a szegénytől, emlékszem arra az asszonyra, aki illegálisan zöld paprikát árult, és visszaesőként tette ezt, 2 évet töltött egy börtönben, ahol agyhártya gyulladás kapott, majdnem meghalt ebben. És igen, ilyenkor az ember arra gondol, hogy sok-sok zöld paprikányi súly terheli mások lelkét, esetleg akár azokét is, akik ilyen eljárásokat elindítanak. Egyfelől igaz, hogy be kell tartani a törvényt mindenkinek, szegénynek és gazdagnak egyaránt. Másrészt meg szörnyű terhet rak ránk az, hogyha valaki csak képviseli a törvényt, de nem gyakorolja. És akkor Jézus megmutatja ennek a képmutató magatartásnak azt az oldalát, amely felismerhetővé teszi a törvényt álszent módon gyakorlókat, mert ebben is olyan gyengék, vakok, elnézőek tudunk lenni. És ahogy Jézus ide elénk állítja kora farizeusait, írástudóit, hát megint csak látni véljük lelki szemeinkkel, vagy tapasztaljuk a közöttünk élő kellemetlen úgynevezett törvénytudóknál ugyanezt, hogy minden dolgaikat csak azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Egyfajta önistenítés, öntömjénezés, tetszelgés abban a szerepben, a törvénytisztelő és tudó szerepében. Aztán abban, hogy nehezen elhordozható terheket kötöznek egybe a legény hétköznapi ember, ahová csak néz, adóval, tiltással és egyebekkel megterhelt, újabb és újabb rakományokat lát, amiket rájuk raknak, amiben mindenkinek segíteni kellene, különösen a gyengének, hogy tudja vinni. Jézus egyszer azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és ezt nem azért mondja, hogy többlet terhet rakjon az emberekre, hanem adjon egy olyan kicsit ormótlan, de mégis praktikus eszközt, amivel még a nagy terhet is el lehet hordozni. Sokszor nem könnyít a terheinken, de ad ötletet, segítséget ahhoz, hogy hogyan tudjuk elvinni, és ez szebb, mint hogyha csökkenteni a terheinket. De a farizeusok terheket terhekre halmoznak, anélkül, hogy ötletet adnának, vagy mellénk állnának, egy újjal is hozzáérnének a teherhez, hogy az vihető legyen. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, mondja Jézus, vagy egymás terhét hordozzátok, sokféle ötletet mond arra, hogy hogyan lehet a megmozdítandó és megmozdítani nagyon nehezen lehetséges terheket mégis a megfelelő helyre tovább vinni. Aztán szeretik a lakomákon a főhelyet, a gyülekezetekben az előülést, és azt, ha az emberek megsüvegelik őket a piacon. Nem szeretik, hogyha nem vették őket észre, ha nem köszöntek előre nekik. Annak idején mindenkinek feltűnt Göncz Árpád szokása, amin némelyek mosolyogtak. Ő ha valahová megérkezett, akkor nem csak államfőkkel fogott kezet, hanem azok sofőrjével is. És ez sokan olyan pitinek, olyan nehezen lenyelhetőnek gondolták, de nem arról volt szó, hogy ő összetévesztette X államfőt a sofőrjével, mert lehet, hogy egyébként a sofőr jobban mutatott, hanem ő azt gondolta, hogy ez így van rendjén, hogy végig kezelünk a testőrökkel is, és a képkocsi vezetőkkel is megérinthetőek vagyunk. A farizeusok szeretik, ha nekik előre köszönnek, és legfeljebb kegyesen bicentenek egyet, és örüljön a földön járó, hogyha nem gázolták el a szekerükkel, ugorjon félre, ha nem vette volna észre, hogy ők jönnek éppen arra felé. És kényesek a megszólításra is. Mester, mester. Azt már nem akarják persze, hogy a diplomájuk eredetét firtassa bárki is, de a megszólítás igényt tart. És eddig a pontig így szeretjük hallgatni azt, amit Jézus mond. Végre valaki, aki meri a farizeusokat és az írástudókat megszólítani, nevén nevezni, leleplezni, és hát ha nem is ez a szándék, de mégis ez jön ki belőle, kicsit nevetségessé tenni. A gőgös, beképzelt ember nem szereti, nincs is humorérzéke, de nem szereti, hogyha tréfát tűznek belőle, szól a rendőrnek, és elviteti, aki oda firkál valamit az általa bejárt területre, vagy mond egy viccet, akkor már is küldi a fogdmegeit. Szóval köszönjük, Urunk, hogy megmondtad helyettünk is a farizeusoknak és az írástudóknak. De itt jön ennek a szakasznak a másik fele, aminél kevésbé érezzük ilyen jól magunkat, mert Jézus szavai most hozzánk szólnak. Nagy nyilvánosság előtt. Most a tanítványok felé fordul, a tömeg felé fordul, és őket kezdi tanítani, ti pedig ne ivassátok magatokat mesternek, atyának, doktornak, stb. Miért mondja ezt? Mert nem csak a társadalomnak egy kiemelkedő kasztja szenved a hiúság bűnében, hanem mi mindannyian gyengék vagyunk a másikkal való kapcsolatunkban, az alázat kérdésében, a szeretetben egymást megelőzve kellene, hogy szolgáljunk, és mégis két ember kapcsolatában is örök probléma, hogy melyiknek kell először lépni. Ki az, aki előbb mutasson gyöngétséget, vagy ki az, aki előbb hátráljon meg a vitában, adja fel a maga vadul védelmezett nézetei. Ki az, aki előbb merjen a tálból, vagy akinek az érdekei előbb kerüljenek elő, és ki következik azután. Ez a ti ne ivassátok magatokat atyának. Apa vagy anya először, kinek a fején van a kalap, kiviseli a nadrágot, és annyiféle egyéb népies kifejezéssel lehet tetten érni azt a kicsi családon belüli, nem is igazán látható feszültséget. Tehát Jézus azt mondja, hogy jó, farizeusok és írástudók megkapták a magukét, megérdemlik. Ahogy az átlagosnál szélesebb homlokszíjjal kötik a kis dobozt a fejükre, amiben ott van a hitvalló imádság, vagy a köntös pereme, ami a jó cselekedetekre emlékeztet. Jézus azt mondja, azt is ők sokkal szélesebbé teszik, hogy az embereknek az legyen a benyomásuk, hogy ők aztán mindenkinek a problémájával szakszerűen és kimerítően foglalkoznak, leleplezi őket az Úr, de most mi vagyunk soron? Most nekünk szól a kérdés, nem vagyunk-e farizeusok saját családunkban? Ott, ahol egyébként ez nagyon nehezen megy, mert olyan közel él egymáshoz két ember, olyan közel van két arc egymáshoz, hogy olyan nehéz színlelni. Olyan könnyen megbukunk mindenféle mímelésben, képmutatásban. Olyan hamar leszünk nevetségessé, és még az is kérdés, hogy aztán ezt milyen hamar vágjuk a másiknak a fejéhez. Jézus azt mondja, mindannyiunkban ott lappang egy farizeus. És a szónak nem csak abban az értelmében, hogy hiszen mindannyian felismerhetjük az igazságokat és a törvényt, és képviselhetjük azt tisztábban, mint a másik, mert leleplezzük őt, amint csal, de nem szeretjük, ha ugyanez velünk szemben is megtörténik. Szóval ilyen közel egymáshoz, ti pedig, ne kövessétek ezt az életmódot magatok között, hanem, és ezzel fejezzük be Jézus tanítását, mert ad nekünk követhető, követendő mintát. Aki nagyobb köztetek, az legyen a ti szolgátok. Más formában is előhozza másutt az ige. Ugyanebben az evangéliumban is, egy másik helyen a rabszolga szót is használja. Ha valakit nagyon szeretünk, és hogyha nagyon éretten gondolkodunk, akkor a neki való szolgálat felemel bennünket, emeli a méltóságunkat, hogy úgy mondjam, nélkülözhetetlenné tesz bennünket. Jézus azt kérdezi, hogy szeretnétek nagyok lenni? Akkor ne a trónusra üljetek fel titokban, ne próbáljátok fel a koronát, ha nincs ott más, vagy a nyilvánosság előtt, ne kürtöltessetek magatok előtt, ne szélesítsétek imaszíjaitokat, hanem lehessen rátok bármilyen körülmények között számítani. Én sokszor idézem a hegyi beszédnek azt a gondolatát, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes. Ne atyáknak hívassátok magatokat, de legyetek olyanok, mint ő, aki nem teszi a döntéseit, tetteit függővé attól, hogy mi hozzá hogy viszonyulunk, hogy mennyire imádjuk őt, hanem egyedül azt nézi, hogy van-e szükségünk az ő segítségére, az ő napjára, esőjére, az általánosságban mondom. Szóval van ambíció bennünk, hogy nagyok legyünk, nagyobbak, mint a többiek? Akkor vállaljunk nagyobb részt a szolgálatból, a terhek viseléséből, a szeretetnek ebből a furcsa ütés álló voltából, hogy minél nagyobb az a szeretet, annál kevésbé kikezdhető bármiféle emberi rossz akarat által. És egy furcsa tanítása itt a szakasz végén az Isten országának, amit a hétköznapi életben nehéz elhinni, hogy aki magát felmagasztalja, aki mindent elkövet azért, hogy a talpa alá söpörje a tanulatlan népet, az nagyon keservesen fogja megtapasztalni azt, hogy megaláztatik. A megaláztatás pedig nem egyszerűen a pozícióból való félretolást, hanem a nevetségessé tételt, vagy az utálatossá tételt jelenti. Tehát aki magát felmagasztalja, nem arról van szó, hogy aki felmagasztalt állapotban van, mert lehet valaki felmagasztalt állapotban azáltal, hogy többeknek szolgál, és ezért az Úr magasztalja őt fel, hanem aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki önként rálép a Krisztus követésnek erre az útjára, amit alázatnak mond a Biblia, ami nem meghunyászkodás, hanem ami szolgálatkész követése a Mesternek, az felmagasztaltatik. Isten fel akar bennünket magasztalni, számít ránk, de ne legyünk sem szűkebb, sem tágabb körben a szónak ebben az értelmében öntetszelgő, önimádó farizeusok. Isten segítsen meg a szolgálat által való felemelkedésben bennünket. Amen. Az 535-ös ének, amit már harmadik vasárnapja gyakorolgatunk, annak az első versét énekeljük most el.